Köszönjük, hogy te ezeken az estéken bármelyikünket megtalálhatsz és hazavihetsz. Olyan sok mindent elveszítettünk mi már. Elveszítettük talán a fiatalságunkat, a jókedvünket. Menet közben elmaradt az egészségünk, a hitünk, az egymásba vetett bizalmunk, a reménységünk. A nagy rohanásban szétszóródunk, és néha már önmagunkat is elveszítjük. Szedj össze minket, jó pásztorunk, aki utánunk jöttél. És vigyél haza, az elveszített otthonba, az elhagyott atyához. Ha te igédért könyörgünk, amelyikkel ma is minden jót képes vagy megcselekedni. Ha te szent lelkedet hívjuk, aki érthetővé teheti számunkra az igét. Könyörülj rajtunk, hogy úgy hallgassuk azt, mint amit te mondasz nekünk, nagy szeretettel. És amit te komolyan mondasz, azt komolyan vegyük. És amit nekünk szántál, azt magunkra vegyük. Könyörülj rajtam is, hogy semmi más ne mondjak, csak amit te üzensz. Add, hogy beteg hangon is egészséges evangélium hangozzék itt ma este. És erőtlen tolmácsolásban is a te nagy és erős szereteted érkezzék el hozzánk. Amen. Isten igéjét a Lukács evangélium a 19. részének első 10 verséből hallgassuk meg. A Lukács evangélium a 19. részének első 10 versében így szól az ige. És bemenvén Jézus Jerikóba, átment a városon. És íme volt ott egy ember, akit Zákeusnak hívtak, fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézust látni, hogy ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel a termete szerint apró ember volt. Ezért előre futván felmászott egy eperfügefára, hogy lássa őt, mert arra ment el. És amikor arra a helyre jutott Jézus, feltekintvén látta őt, és ezt mondta neki. Zákeus, hamar gyere le, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És amikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, ezt mondván, bűnös emberhez ment be szállása. Zákeus pedig előállván ezt mondta az úrnak. Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit erőszakkal vettem el, négyszer annyit adok helyébe. Jézus ezt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves testvérek, ha Isten segít minket, egy héten át erről az igéről lesz majd szó. Minden este tovább lépünk, egy vagy két verssel. Arról szól ez a történet, hogy egy ember váratlanul találkozott Jézussal, és ettől az egész élete megváltozott. Sok megoldatlan és megoldhatatlannak tűnő kérdésére megoldást kapott, egyáltalán alapjaiban más szemléletű, gondolkozású, életű ember lett. Lehet-e ma is így találkozni Jézussal? Lehet. Ugyanaz a Jézus van itt közöttünk, akivel annak idején Zákeus Jerikó utcáján találkozott. Az ő igéjében és szent lelkében ugyanolyan valóságosan itt van, ugyanúgy néven tud szólítani, egészen személyesen közel tud hozzánk lépni, mint ahogy Zákeushoz akkor. S vajon szükségünk van-e nekünk is ilyen találkozásra? Hát hogy ne lenne? Az egész emberiség azért kiállt, hogy megoldás kellene egy sor megoldhatatlan problémára, és a mi életünkben is olyan sok minden van, ami nincs a helyén és rendezetlen. Egyebek közt talán ezért is vagyunk ma este. És hogyan történhet ilyen találkozás? Valahogy úgy, mint ahogy a napozással van. Az ember kifekszik a napra, és a nap lebarnítja. Kiteszi magát olyan hatásnak, aminek csak így lehet, és az a hatás meglátszik azután az életében. Lehet, hogy valaki egyáltalán nem hiszi. Most még azt, hogy lehet Jézussal találkozni, ezek olyan papi túlzások, kegyes beszéd, hogy az ő igéjében jelen van, lehet, ki tudja. Lehet, hogy van megoldás csak ugyanami megoldhatatlan kérdéseinkre, majd kiderül. Legalább ennyi legyen ott bennünk, hogy majd kiderül. Hogy majd meglátom. Zákeus se akart más, csak látni Jézust. Nem gondolta ő, hogy azt a délutánt együtt töltik, és vele beszélget, és más emberré lesz. Aztán könnyen lehet, hogyha valaki ma azt mondta annak, aki ide hívta, hogy majd meglátom, hogy holnap is eljövök-e, az meglátja itt magát, Jézust, és rádöbben, hogy Jézus meglátja őt ott a füget a lombjai között, és attól kezdve látni akarja mindig, és követni fogja őt az úton. Így történhet meg ez a találkozás, hogy kitesszük magunkat Jézus hatásának. Hallgatjuk az ő igéjét, aztán egyszer majd meg is halljuk, amit ő nekünk mond. Amikor Jézus megérkezett Jerikóba, egy vakkoldust, Bartimeust gyógyított meg, visszaadta a szemevilágát. Amikor már benn volt a városban, Zákeust, a város talán leggazdagabb, vagy mindenképpen egyik leggazdagabb emberét változtatta meg. A legszegényebbnek és a leggazdagabbnak abban a városban ugyanazt adta. És a legszegényebbnek és a leggazdagabbnak az élete ugyanúgy megváltozott a Jézussal való találkozástól. A legszegényebbtől a leggazdagabbig, és ezt most értjük a szó mindenféle értelmében, mindnyájunknak Jézusra van szükségünk. Milyen nagy dolog is, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, és hogy ő minket is keres. Nos, hát ki is volt ez az Zákeus? Néhány adatot tudunk róla. Tudjuk a nevét, a lakhelyét, a foglalkozását, meg egy különös jellemvonását. A neve Zákeus, lakhelye Jerikó, foglalkozása fővámszedő, és szükségesnek tartja megjegyezni még az ige, hogy gazdag volt. Később megtudjuk róla azt is, hogy alacsony termetű volt, nem tudjuk melyik a jellemzőbb rá. Mind a kettőt tudjuk. A neve azt jelenti, hogy igaz, tiszta. Micsoda ellentmondásban van a neve az életével. Később ő maga vallja be, hogy sokaktól jogtalanul, erőszakosan elvettem pénzt. És egy ilyen embert igaz, tisztának neveznek. Micsoda távolság van sokszor, ami hírünk, hírnevünk, meg a szívünk igazi állapota között. Jerikóban lakott az akkori Izrael talán legszebb városában. Jerikó a pálmák és a rózsák városa volt, körülvéve hatalmas balzsam kertekkel, amelyeknek az illata sokszor kilométerekre elhatott. Sok fontos kereskedelmi és közlekedési útvonal meccéspontjában, igen jelentős római határ és vámállomás volt. Ezért volt ott sok vámszedő is. A vámszedőket a római hatóság alkalmazta, átalányt kapott tőlük, és ők annyit szedtek be, amit nem szégyeltek. A lopás, hazugság, csalás mindennapi eszközeik közé tartozott. Ezen a pályán megszedhette magát az ember. Aki meggazdagodni akart, és különösebb gátlásai nem voltak, vámszedőnek ment. Ha ezzel vállalta azt a kétszeres utálatot is, ami körülvette őket. Egyrészt azért utálta a nép a vámszedőket, mert tudták, hogy kevés munkával jutnak sok pénzhez, és ezt jogtalanul zsarolással szerzik meg a legtöbbször. Másrészt pedig azért, mert mivel a római hatalmat szolgálták ki, vallási és nemzeti szempontból egyaránt tisztátalanoknak tekintették őket, vámszedőnek lenni nyereség vágyból elkövetett hazaárulást jelentett a honfitársak szemében. Ezért utálták megfelelőképpen a vámszedőket, vámszedők és bűnösök egy csoportba tartoztak mindig. Megszakítottak minden kapcsolatot azzal, aki vámszedő lett. Bocsánat, de így volt, ha az utcán meglátták, kiköptek, a köszönésüket nem fogadták, segíteni a bajba jutott vámszedőnek szigorúan tilos volt. Ilyen megvetettség vette körül őket. Nem csoda tehát az, hogyha ezt az Zákeust, akinek ilyen szép neve van, ilyen magas pozíciója, hogy több vámszedő főnöke volt, fővámszedő volt, és anyagilag ilyen jól állt, ilyen gazdag volt, mégis valami sajátos boldogtalanság, nyugtalanság jellemezte. Teljesen elképzelhetetlen dolog volt, hogy egy ilyen rangos ember fölmászton egy fügefára, akármi miatt is, a maga hosszú földigérő ruhájában, mintha asszony mászna fára. Valami keresés, valami nyugtalanság, valami elégedetlenség volt benne. Valami nagyon hiányzott az életéből. Mi? Akkor tudjuk ezt meg a leghitelesebben, hogyha tetten éljük őt, hogy mettől kezdve nincs benne ez a nyugtalanság és ez az elégedetlenség. És ez egyértelműen a Jézussal való találkozástól kezdve nincs benne. A Jézussal való találkozása adta meg neki mindazt, ami nélkül szűkölködött. Ami nélkül a szép név, a magas pozíció, a sok pénz együtt sem tette őt elégedett, harmonikus, boldog emberré. Ami nélkül hiányzott valami jóvá tehetetlenül az életéből. Találkozott Jézussal, és egy harmonikus, derűs, adakozó, kiegyensúlyozott, de vidám ember áll előttünk. Jézus adta meg neki mindazt, ami hiányzott az életéből. Pedig ismerte ám a Bibliát is. Ez kiderül később, hogy a mózesi törvényeket pontosan tudta. Pontosan tudta, hogy mit kellett volna tennie, hogy mit csinált rosszul. És még ez sem volt elég ahhoz, ez a bizonyos vallásosság, vagy vallásos ismeret, hogy igazán boldog ember legyen és a helyén legyen. Amikor Jézussal találkozott, akkor derült ki, hogy nincs a helyén. Így is minősíti Jézus az ő állapotát, hogy elveszett. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus is elveszett. Különös ez a kifejezés, ami itt az ősi szövegben van. Azt jelenti, hogy valami nincs a helyén, és ott, ahol van, biztos pusztulás vár rá. Tehát nem csak az, hogy valahova elgurult, aztán majd megtaláljuk, hanem nincs a helyén, és ahova került, ott biztos, hogy elpusztul. Az a turista vész el, aki valami miatt leszakad a csoporttól, pláne hegymászóknál gondoljuk ezt el, és eltéved, vagy nem tud magán segíteni, olyan helyzetbe kerül, ha csak rá nem találnak, és ki nem mentik, az ott elveszett. Nem csak azért, mert nem maradt a sorban és a brancsban, hanem azért is, mert ott reménytelen helyzetbe került. Az a madárfióka veszett el, amely kiesik a fészekből. Nem csak azért, mert nincs a helyén, hanem azért, mert nem tud magán segíteni, és ott biztos, hogy elpusztul. Láttam egyszer egy megrendítő kisfilmet egy folyami ráknak az életéről, amit kidobott a nagy hullámzás a partmenti kavicsok közé, és oda csak nagyon ritkán csapott ki egy-egy hullám utána, és sütött a nap. És a puha, védtelen kis teste kezdett már aszalódni. Ott a biztos pusztulás várt volna rá, ha valaki aztán vissza nem tette volna kézzel a vízbe. Nos, Zákeus így veszett el, és a Biblia azt mondja nekünk, hogy minden ember ilyen elveszett ember. Mert az embernek csak az Istennel való közösségben van élet lehetősége. És mi mindannyian Isten nélkül születünk. A bűn, amiről a Biblia szól, azt jelentette, hogy az ember függetlenítette magát Istentől, és ez sikerült neki. Függetlenítette magát Istentől, és Isten nélkül születik, és Isten nélkül él, és Isten nélkül hal meg. És ez a bűne. Tehát ahhoz nem kell semmiféle gonoszságot elkövetnünk, hogy a Biblia bűnösnek minősítsen minket. Ez a mi bűnünk, hogy Isten nélkül élünk, vagy Isten nélkül akarunk élni. Nem kell ahhoz gonosz embernek lenni, hogy valaki Isten nélkül maradjon és elkárhozzék, elvesszen. Elég ahhoz megszületni, hogy valaki elvesszen, ha úgy marad. Ha csak valaki onnan vissza nem viszi. Valahogy úgy van ez, hogy egy nagy robbanás történt, amikor az ember föllázadt az Isten ellen és függetlenítette magát, és a robbanás miatt egy nagy szakadék tátong azóta Isten és az ember között. És egyrészt ott van mindannyiunk szíve mélyén egy oldhatatlan honvágy, hogy mi ott lennénk otthon a túlsó parton. Ott van az atyánk, annak a világnak a nyelvét, az imádság nyelvét beszéltük valamikor, ott békesség volt, ott szeretet volt, halvány emlékek ott élnek a szívünk mélyén, de nem tudunk oda visszamenni. És Isten nélkül élünk. Gondoljunk csak bele, hogy vajon nem ez történik-e nap mint nap. Hát a legtöbb ember Isten nélkül kezdi a napját. Isten nélkül tervezi meg a munkáját. Isten nélkül éli a szerelmi életét, annak minden részletét beleszámítva. Isten nélkül keresi meg és költi el a pénzét. Osztja be, vagy nem tudja beosztani a pénzét. Isten nélkül folyik a termelés és a politika. Furcsa is lenne, hogyha őt kérdezné valaki. Vagy ha eszébe jut egy-egy hívő embernek egy-egy kritikus pillanatban, hogy hát őtőle is lehetne tanácsot kérni. Hát ez megmosolyogtató, irreális dolog. Annyira megszoktuk azt, hogy Isten nélkül. Isten nélkül folyik az úgynevezett családtervezés. Isten nélkül töltjük el a napjainkat, az életünket, Isten nélkül halnak meg a legtöbben, és Isten nélkül gyászolják őket a szeretteik, vagy reménytelen kétségbeeséssel, vagy őszinte, de leplezett megkönnyebbüléssel. Isten nélkül zajlik az életük. Anélkül, hogy bármi különös rosszat vagy gonoszságot elkövetnénk. Egyszerűen, mert így születünk. Mert mi függetleníteni akartuk magunk Istentől, és függetlenítettük. Ezért jött az embernek fia. Hogy ebből az Isten nélküli állapotból, amiben mi mindnyájan beleszületünk, hazavigyen minket a mennyei atyához, az elveszített otthonba, hogy bekapcsoljon minket újra az isteni élet vérkeringésébe, hogy ne haljunk el, hanem éljünk. Legyen olyan életünk, ami a halálunkon túl is nyúlik, örök életünk, teljes életünk. Ezért jött Jézus Krisztus. És aki ő vele kapcsolatba kerül, aki őt befogadja, aki ő benne hisz, annak a számára elkezdődik ez a minőségileg más élet. Ha pedig ez nem kezdődik el, akkor mennyiségileg hiába növeljük a teljesítményeinket, mert mindent itt az innenső parton növelünk. Isten nélkül tőle elszakítva itt születünk meg a szakadék innenső partján, és itt lehet a hírünk, nevünk egyre nagyobb, feltörekedhetünk egyre magasabb pozícióba az áldás pozícióharc során, gyűjthetünk egyre több pénzt, vagy bármi mást, javakat, itt maradunk vele, az innenső parton. Egyszer mindenről kiterül, hogy csak gondot okoz, csak teher, csak kacat, és nem tett boldoggá. Megmarad a hiányérzet. Ezeknél a mennyiségeknél nincs az, hogy annyira tudjuk növelni, hogy egyszer csak minőségi ugrást jelent. Ezek megmaradnak mennyiségnek. Legfeljebb a fejünkre dőlnek egy idő után. Amit Isten nélkül gyűjt és teljesít az ember, az egy idő után rádőlhet, és maga alá temetheti. Hadd idézek egy bekezdést egy nemrég megjelent könyvből. Ez a természettudományos könyv a legújabb orvosi tudománynak, kutatásnak az eredményeit igyekszik összegezni, és az egyik tanulmányban ezt olvassuk. Valahogy megsántult az emberiség. A lelki lábunk rövidebb, morális kultúránk sírva csoszog utánunk. A másik lábunk, a technikai, az hosszabb, előrefutott, celofánban és neonfényben csillog, és ezért nincs béke a világban, mert bicegünk. Erkölcsi képességeinkkel utol kellene érni a technikai haladást. A technikai fejlődésbeli eredményeink ragyogóak. Ebbe a ragyogásba belekáprázunk, és azt hiszük, hogy ettől boldogok leszünk, és nem leszünk boldogok. Azt hiszük, hogy fejlődünk. Holott sokszor már nem fejlődés az, ami annak tűnik. A technika fejlődik, az ember nem. Abba az álomba ingatta magát, hogy ha a technika fejlődik, akkor béke lesz, általános gazdagodás, és egyben jóság és szeretet. És nem lett. És ha az emberi fejlődés csak az, hogy néhány szerkezet még gyorsabban menjen, mint eddig, és a műanyagok szaporodjanak, hogy aztán ne bírjuk őket sehova eltüntetni, akkor az már kérdéses, hogy fejlődés-e. Ha Isten nélkül fejlődünk, akkor könnyen ránk borulhat az, amink van, és amit teremtettünk. És a nagy T betű, a tudomány és a technika jele, aminek a jegyében él a mi nemzedékünk ma, azt sem tudja áthidalni ezt a szakadékot. Egyáltalán olyan sok mindenről kiderült már, hogy nem tudjuk áthidalni. Minden vallás, minden filozófia, minden erkölcsi rendszer, minden ideológia arra igyekszik valami módon, hogy áthidalja ezt a szakadékot. Hogy visszataláljunk az élet fájához, az élet vizéhez. Hogy a lét értelme, a halál kulcsa, az élet tartalma a kezünkben legyen. És nem sikerül. Mind meg annyi híd építés ezen a szakadékon át, és mindegyikről kiderül, hogy rövid. És sokszor vele együtt belezuhannak sokan a szakadékba, vagy abba hagyják az építést, mert látszik, hogy nem tudja átívelni. Azért ment át Jézus Jerikon, és azért ment tovább Jeruzsálembe, és azért vállalta a kereszthalált a Golgotán, hogy legyen egy híd, ami átér a szakadék túlsó végén, szélére. Egyedül Jézus keresztje az, ami elég hosszú, hogy innen oda átívelje. Mi ma egy olyan világban élünk, amelyik leütötte a kereszt tetejét, és lett belőle egy tévedő. Megmaradt a kétharmada, vagy háromnegyede. De hiányzik egy rész, ami kellene, hogy átmehessünk a túlparton. Egyedül Jézus Krisztus keresztje elég ahhoz, hogy mi igazán emberré váljunk. Hogy ezek mellé, az adatok mellé, hogy neve, lakhelye, foglalkozása, különös tulajdonsága, még egy oda jöjjön, hogy Isten gyermeke. És attól kezdve teljesen mindegy, hogy ezek hogy változnak. Hogy vékonyabb boríték, vagy vastag. Hogy kicsi pozíció, vagy magas, vagy egyáltalán nincs pozíciója. Úgy is tud boldog lenni. Mert Isten gyermeke. Ettől kezdve tanulja meg az ember azt, amit talán nem nagy képűen, hanem csöndes bizonyságtételként írt le, hogy én nekem mindegy, hogy milyen körülmények között vagyok. Mert én megtanultam, hogy akár milyen helyzetbe kerülök, ott elégedett legyek. Tudok bővölködni is, ó, de sokan nem tudnak, tudok szűkölködni is. Mindenre van erőm a Krisztusban, egy mikroklíma veszi körül, aki engem megerősít. Ő már a Krisztussal együtt kerül akárhova. Börtönbe csukták, betegség támad rá, meg akarták dicsőíteni, ott nem száll fejébe a dicsőség, amott nem veszítette el a reménységét. Egy egyenletes, kiegyensúlyozott, tartalmas, onnan túlról irányított harmónia töltötte be és vette körül. Kiteljesedett az élete. Életté lett az élete. És amikor a tulajdon halálára készül, és tudja, hogy a kivégzés sem már nem messze van, akkor meg ilyeneket ír, hogy én boldog vagyok, és kívánok elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb, de ha még maradnom kell, szívesen maradok, ti életet. Ez az emelkedett józanság. Semmi nem riasztja. A halállal se lehet megijeszteni. Hát olyan élete van, amelyik túléli a halálát. Hát akkor mitől félni? És tudja, hogy ott még közelebb lesz Krisztushoz, akihez már itt is közel van. És azóta nevezhető életnek az élete, mióta Krisztussal együtt él. Ő már nem veszíthet el semmit. Őt végzetes baj már nem érheti. Ide jut el az, aki a Krisztus keresztjén át újra hazaér. Mit jelent ez a kép, hogy a Krisztus keresztjén át? Azt, hogy aki hiszi azt és elfogadja, hogy Jézus Krisztus az ő bűnéért is meghalt. Azért a bűnéért, hogy embernek született és Isten nélkül élt egészen mostani. Jézusban utána jött maga az Isten, megbocsátotta ezt a bűnét, meg minden ebből következő bűneit, és kijelentette, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Mert ő is Ábrahám fia. A Zákeusnak szóló megfogalmazásban így hangzott az, amit nekünk ma így mond Jézus, hogy te is Isten gyermeke vagy. Akik befogadták őt, mondja János, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Akkor is, ha azelőtt nem voltak vallásosak, akkor is, erről nincs szó a Bibliában. Akkor is, ha évtizedek óta hiába hallgatják az igét, akkor is. Elég bajuk az nekik, mert évtizedekkel ezelőtt már boldogokká lehettek volna, elrontották ezt a néhány évtizedet. De mostantól kezdve Isten fia. Kell ezek mellé, az adatok mellé még egy neve, foglalkozása, stb., hogy Isten gyermeke. És akkor oldódik meg mindaz, amit enélkül nem lehet megoldani. Amit enélkül Zákeus sem tudott megoldani. Ezért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Enélkül pedig fokozhatjuk a teljesítményeinket, ahogy akarjuk, kapaszkodhatunk a ranglétán, taposhatunk és könyökölhetünk, valami mindig hiányozni fog az életünkből, mert elveszett emberek maradunk. Enélkül a gyönyörűen berendezett hatodik emeleti lakása ablakából is leugrik a fiatalasszony, és alkoholista lesz a férje, akkor is, ha egy éven belül kétszer kapott már fizetést, emelést, és narkózni fog a nagyfiúk, akkor is, hogyha nem húzták meg az érettségén, pedig megérdemelte volna, és tönkreteszi magát a nagylányuk, mielőtt még anya lehetne, és nem lehet anya. Miért? Mert itt az innenső parton, Isten nélkül élve, csak ilyeneket lehet csinálni. Vagy lehet tudomány, technikát csinálni, úgyhogy az részben ránk dől, úgyhogy építünk Jerikókat, megapoliszokat, amelyekben már ki se bírják a vadfügefák és fa nélkül lesznek. De maradunk itt az innenső parton. Vagy pedig elhisszük Jézusnak, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hadd fejezem be egy emlékemmel. Falusi gyülekezetben kezdtem a szolgálatot, ami körül sok tanya is volt. Rendszeresen látogattam a tanyavilágban szétszólt reformátusokat, és abban az időben történt, hogy az egyik tanyaközpontba bevezették a villanyt. Óriási szenzáció volt, együtt örültünk neki. Végre, hogy ők is nézhetnek tévét, működhet mosógép, lesz hűtőszekrény, lesz villany, szecskavágó és répavágó, megkönnyíti a munkát, nagyszerű. Egy-két hét alatt elfogyott a környező falvak üzleteiből a villanyvezeték, a kapcsolók, a lámpák és a televíziók. Nagyon örültek a boltvezetők, fellendült a forgalom, lehetett szállítani szinte korlátlan mennyiségben. Az egyik tanyára szinte minden vasárnap bementem, amikor hazafelé jöttem a biciklivel vagy motorral, mert volt egy idős, súlyos beteg férfi, és ővele mindig külön beszélgettünk az igéről és imádkoztam. Legelőször a mennyezetből kilógó vezetékre lettem figyelmes. Együtt örültünk neki. A következő alkalommal már foglalat is volt a végén, meg egy izzó benne. A körzeti transformátor építése azonban késett, de mindenki várta és biztosra vette. Néhány hét múlva egy csinos kis lámpa volt már ott a szoba közepén. Karácsonyra csillárt vettek. Villany még mindig nem volt. És így, ahogy nőtt ez a helyi civilizáció, ahogy a technika ilyen földgyorsítva tört be oda arra a tanyára, feszültség nélkül, ez egyre nevetségesebb lett. Az elején őszintén örültünk neki, a végén már szégyelték. Kicsit előre szaladtak. A trafó kellett volna, amire rákapcsolják, aztán lesz érintkezés, lesz feszültség, és működik minden. Így meg ott volt a gyönyörű szecska és a ripavágó, és nem működött. Mellette kézzel kellett darabolni. Most ugyanígy vagyunk mi is. Akár a nagy T betűre gondolunk most a technika és tudomány bűvöletére, nem ér át a túlsó partra. Akár Zákeusnak a P betűjét vesszük itt elő, a pénz és a pozíció fontosságát, nem ér át a túlsó partra, nem ad igazi boldogságot. Egyedül a Jézus Krisztus keresztje az, ami összekapcsol minket. Jézusban redukálódott az isteni érinthetetlen magas feszültség olyanra, hogy hozzá lehet élni, hogy kigyullad a fény, hogy meleg lesz, hogy nem csak megkönnyíti az életet, hanem mássá teszi az életet, és aki Jézussal kapcsolatba kerül, az kerül bele ebbe a nagy isteni energia hálózatba, az élhet igazán emberi életet. Sőt, isteni életet, mert magához enged közel, és magához emel minket a isteni. Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus nélkül minden szép és egyébként tiszteletre méltó teljesítményeddel együtt is itt maradsz az innenső parton, Isten nélkül élsz és halsz meg. Hiszed-e azt, hogy azért jött az embernek fia, és azért van itt ma közöttünk Jézus Krisztus, hogy hazahívjon és megtanítson élni? És hiszed-e azt, hogy ennyi az egész, hogy egy könyörgéssel behívod az életedbe, ezzel megtörténik az érintkezés, az összekapcsolás, és az összes többi az ő dolga. De ennyi a miénk. Valaki egyszer megfogalmazta szépen azt a könyörgést, amit sokkal egyszerűbb szavakkal a magunk szavaival, mondjunk csak el mi. Ez a fogalmazás így hangzik. Uram, oly sok a szükségünk. Nem tudjuk, hogy miket kérjünk. Halk szavunk száll, add kegyelmed, Isten kezed szívünkre tedd. És akkor nem a sok szükséget sorolja, hanem elmondja az egyet, amitől megoldódhat az összes többi. Mi ez az egy? Fiad által fiad lenni. Hozzád menni, együtt lenni. Magunk, szívünk megalázni, s jóban, rosszban csak imád. Hiszem-e azt, hogy Jézus Krisztus nem ennek a rossz állapotnak a tüneteit kezelgeti, hanem az okát szünteti meg. Isten gyermekévé tesz. Akarok-e valóban Isten gyermeke lenni? Hiszem-e azt, amit a Szentírás így mond, örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia,
az élet sincs megúban. Hiszem-e ezt? Urunk Jézus, olyan világos a te beszéded. Azt mondottad, hogy aki hisz benned, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tudjuk, hogy semmi rosszat nem kell tennünk azért, hogy Isten haragja maradjon rajtunk, mert nélküle, tőle függetlenül élünk. Vigyél haza minket innen. Szeretnénk téged befogadni, és így újra Isten gyermekeivé lenni. Ne hagyj nyugtot nekünk addig, amíg ez nem lesz valóság az életünkben. Amen.